A hazai bankrendszerben 50%-ra növelik a magyar tőke arányát, jelentette ki Orbán Viktor. Házi őrizetbe helyezte a bíróság a 97 éves Csatári Lászlót, a kassai internáló tábor volt parancsnokát. Élesen bírálta a romániai helyzetet, az Európai Bizottság nem szüntetik meg a román igazságszolgáltatás felülvizsgálati rendszerét. 10. napja tüntetnek a Székely Mikó kollégium visszaállamosítása ellen. Híradó a Duna Televízióban. Jó napot kívánok! A kormány új gazdasági modell kiépítésén dolgozik, amelynek része az is, hogy a magyarországi bankrendszer fele részben magyar kézben legyen. Ezt Orbán Viktor jelentette ki. Az általunk megkérdezett szakértők szerint a hazai családi mikro- és kisvállalkozások talpon maradása szempontjából nagyon fontos lépés lenne ez, hiszen így feltehetőleg jobban, gyorsabban és egyszerűbben juthatnának hitelhez.
Ezt a takarékszövetkezeti fiókot naponta csak nem 100 ügyfél keresi fel. A többségük vállalkozó és hitel után érdeklődik. Ugyanez igaz az országban működő további 1600 ilyen fiókra. Feltehetőleg ez is szempont volt, amikor az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank úgy döntött, megveszi a takarékbank meghatározó 38%-át. Így szeretne ugyanis befolyást szerezni a takarékszövetkezeti rendszerben, hogy azon keresztül pörgesse fel a lefagyott hitelezést, főként a kisvállalkozások számára. A takarékbank állami befolyása része lehet annak az új gazdasági modellnek, amiről kedden beszélt a miniszterelnök.
Az új gazdasági modellnek része még, amit szintén nem szoktam vék alá rejteni, bár nagyon nagy viták vannak belőle, az pedig egy új bankrendszer kialakítása, amely azt célozza, hogy a bankrendszer 50%-a az magyar kézben legyen.
A bankszövetség egyelőre nem kívánta kommentálni a kormányzati elképzelést.
Általánosságban azt mondhatjuk el, hogy tagjaink Magyarországon működnek, a magyar gazdaság sikerében érdekeltek, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi körük milyen és hány országból tevődik össze.
Nagyon gyors lépésre van szükség a kormány.
Az MT Hírcentrumnak nyilatkozó szakértő szerint a külföldi bankok jelenleg nem, vagy nagyon nehezen adnak hitelt a kisvállalkozásoknak.
Ezért nagyon fontos lenne, hogy az új tervnek megfelelően magyar tulajdonban lévő bankszektor alakuljon ki, aki a család és mikrovállalkozások, kisvállalkozások hitelezését elősegíti. Ha ez nem következik be, nem csak a fejlődésünk, hanem a talpomaradásunk is kétségesé válik.
Jelenleg a magyarországi bankok 13%-a van csak magyar tulajdonban. Ezek a pénzintézetek döntően kis bankok. Ezek feltőkésítésével lehetne növelni a magyar bankrendszer súlyát.
Az állam szempontjából nézve becsléseim szerint 2-3 ezer milliárd forintnyi tőke kellene ahhoz, hogy felépítsenek egy akkora bankszektort, amekkora a külföldi bankok jelenléte jelenleg ma Magyarországon.
Az elemző szerint tavaly a külföldi bankok 1000 milliárd forint forrás vontak ki Magyarországról, vagyis ennyivel kevesebb hitelt nyújtottak a magyar vállalkozásoknak. Ez is alátámasztja a magyar bankrendszer kiépítésének fontosságát.
Megérkezett Budapestre az Európai Unió küldöttsége is, így már teljes a nemzetközi tárgyaló delegáció. Az IMF képviselői már tegnap megérkeztek, hogy megbeszélést kezdjenek a magyar kormánnyal a nemzetközi hitelről. A tárgyalások megkezdésének hírére erősödött a forint, délután 1 euróért már csak 284 forintot adtak, és idei mélypontjára került az úgynevezett CDS felár is, ami azt mutatja, mekkora a kockázata annak, hogy egy ország esetleg nem tudja visszafizetni államadósságát. Magyarország ez szerint most már több eurozóna tagállamnál, így például Olaszországnál, Spanyolországnál és Portugáliánál is kevésbé kockázatos. Az új Széchenyi terv eredményeit összegzi Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön. A kormányfő a fejlesztés politika államigazgatási, önkormányzati non-profit és gazdasági kezdeményezettjeivel konzultál. Petykó Zoltánnal, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökével beszámol az új Széchenyi terv eredményeiről és céljairól. A kormányfő a napokban a Fidesz választási szövetségeseivel és együttműködő partnereivel folytat megbeszéléseket. A konzultációs sorozat első állomásaként hétfőn a kereszténydemokrata néppárt vezetőivel találkozott a miniszterelnök, kedden pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségével tárgyalt Budapesten. A Magyarország megújítása során végrehajtott kormányzati intézkedéseket mutatja be Washingtonban Szijjártó Péter. a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára olyan Magyarországon is működő amerikai cégek vezetőivel is tárgyalt, amelyek a közeljövőben újabb beruházásokkal munkahelyeket szeretnének teremteni. Az államtitkár szerint jó esélyünk van ezek elnyerésére.
Alapvetően elégedettséggel tölti el a Magyarországon működő cégeket az, hogy a kormány elkötelezett a bürokrácia és az adminisztrációs terhek csökkentése iránt. Örömmel fogadják az adórendszert egyszerűsítő lépéseinket, az arányos adót, a társasági adó csökkentését, a járulék csökkentéseket, és látják azt a törekvésünket, hogy Európa termelési központjává kívánunk válni, és a legversenyképesebb befektetési környezetet szeretnénk létrehozni.
Betlehembe, palesztin területre látogatott ma Áder János köztársasági elnök. Az államfő megbeszélést folytatott Abbas elnök keresztényügyi főtanácsadójával és a turisztikai miniszterrel. A főtanácsadó kiemelte, hogy szükséges az izraeli-palesztin béke folyamat felújítása. Áder János hangsúlyozta, hogy a magyar kormány a tárgyalásos megoldást szorgalmazza, és nem tartja célra vezetőnek az egyoldalú lépéseket, mert azok nem segítik elő a béke folyamatot. A megbeszélésen szóba kerültek a magyar-palesztin oktatási kapcsolatok is. Áder János Betlehemben megtekintette a születéstemplomát, ahol a keresztény hit szerint Jézus született. A 4. században épült templomban a három felekezet, az örmény keresztények, az ortodoxok és a katolikusok vezetői fogadták. A Traian Băsescu államfő leváltásáról döntő július 29-i népszavazás csak akkor lesz érvényes, ha a választók többsége, több mint 9 millió polgár az urnákhoz járul. Az Alkotmánybíróság által megfogalmazott érvényességi küszöböt a bukaresti parlament is megszavazta a mai rendkívüli ülésén. A feltétel teljesülését a referendum időtartamának meghosszabbításával próbálják segíteni.
Az államfő eltávolítását kezdeményező balliberális kormány többség úgy tűnik meghátrált a brüsszeli nyomásra. Múlt héten az Európai Bizottság elnöke figyelmeztette Viktor Ponta miniszterelnököt, hogy az unió szerint sérülne a jogállamiság, ha a bukaresti kormány figyelmen kívül hagyná az Alkotmánybíróság döntését. Ezek után a román kormány többség ma a rendkívüli parlamenti ülésen hozta összhangba a referendum törvényt az Alkotmánybíróság elvárásával. A kormány a referendum törvénynek azt a formáját támogatja, amit Crin Antonescu már kihirdetett. Ezt meg kell tennünk, mert erre kötelezettséget vállaltam Brüsszelben, amikor Barroso elnök úrral találkoztam, mondta Viktor Ponta, aki részt vett a parlament ülésén. A döntés értelmében Băsescu leváltásához a választásra jogosultak több mint felének kell igennel voksolnia, ez több mint 9 millió igen szavazatot jelent. A Szociálliberális Szövetség 5 millió voksal nyerte júniusban az önkormányzati választásokat, így elemzők szerint nem lesz könnyű most 9 millió szavazót mozgosítania. Az érvényességi küszöb miatt az államfő támogatói távolmaradásra is játszhatnak, ugyanis Băsescu akkor is visszatérhet az elnöki palotába, ha nem mennek el elegen szavazni.
Én
személy szerint még mindig úgy gondolom, hogy az érvényességi küszöb csak akadály a népszavazáson, de az Alkotmánybíróság döntését már csak azért is be kell tartani, mert ahhoz, hogy Băsescut leváltsuk, az Alkotmánybíróságnak kell majd érvényesítenie a referendum eredményét, mondta a szociáldemokrata szenátor. A parlament közben beépítette a törvénybe a népszavazás meghosszabbításának lehetőségét. A tervek szerint így jövő vasárnap reggel 7 és este 11 óra között szavazhatnak majd a román állampolgárok arról, hogy támogatják vagy sem Traian Băsescu leváltását.
Élesen bírálta a romániai helyzetet az Európai Bizottság. A testület mai ülésén aggasztónak találta az elmúlt hetek politikai folyamatait, és egyhangúan úgy döntött, hogy nem szünteti meg a román igazságszolgáltatás felülvizsgálati rendszerét. Ez Románia schengeni csatlakozásának elnapolását jelentheti bizonytalan időre. Brüsszel legközelebb évvégén értékeli a román igazságügyi és korrupció ellenes intézkedéseket.
A romániai események megrendítették a bizalmunkat, mondta a bizottsági ülés után a testület elnöke. José Manuel Barroso szokatlanul kemény szavakkal bírálta a bukaresti kormány intézkedéseit. Szerinte ezek kétségbe vonják a román kormány elkötelezettségét a jogállamiság iránt. Nem lehet bírókat megfélemlíteni, a politikának nem tetsző ítéleteket megtorolni, az Alkotmánybíróság jogkörét egyik napról a másikra megváltoztatni, tolmácsolta a bizottság véleményét Barroso. Az Európai Bizottság üdvözölte a román kormány együttműködési készségét és ígéretét a hibák kijavítására, de ennek ellenére továbbra is fenntartja a román igazságszolgáltatás helyzetét vizsgáló ellenőrzési mechanizmust. Románia visszalépett a szakadék szélétől, de nem mondhatjuk, hogy az út végére ért. A vállalásokat végre is kell hajtani, ez az ország, a román emberek érdeke is, mondta az Európai Bizottság elnöke. A bizottság elmarasztaló döntésével minimálisra csökkentek Bukarest esélyei, hogy még ebben az évben beléphessen a schengeni zónába. Tudjuk, hogy néhány tagállam ezt a felülvizsgálatot összeköti a schengeni bővítéssel, mondta a bizottság egyik szóvivője. Egy ország schengeni csatlakozásához a többiek egyhangú hozzájárulása kell, és az eddig vétózó Hollandia a mostani bizottsági jelentéstől tette függővé jóváhagyását.
Magyar Választási Szövetség megalapítását javasolja Romániában a Magyar Polgári Párt elnöke. Szász Jenő úgy fogalmazott, a Magyarok Szövetsége néven bejegyzendő szervezet egyfajta nemzeti válogatottként indulhatna ősszel a romániai parlamenti választásokon. Ahogy mondta, a válogatott azt jelenteni, hogy 10 játékos közül 8-at ad a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, egyet az Erdélyi Magyar Néppárt és egyet saját pártja az MPP. Szász Jenő szerint minden magyar szavazatra szükség lesz a választásokon, ezért kezdeményezi a pártok feletti szövetség létrehozását. A konkrét együttműködési ajánlattal a jövő hét elején keresi meg a másik két magyar párt vezetőit.
Hogyha minden magyar számít, akkor föl kell állítani a Magyarok Szövetségét. Magyarok Szövetsége annyit jelent, mint egy nemzeti válogatott, ami azt jelenti, hogy természetesen a jobb klubcsapatból, a jobb eredményeket fölmutatni tudó klubcsapatból több játékost válogatnak be, de a második és harmadik helyezett csapat részéről is van válogatott játékos a keretben, annak érdekében, hogy valamennyi magyar úgy érezze, hogy a nemzeti válogatott valamennyiünket, minden erdélyi magyar embert képvisel.
Házi őrizetbe helyezte a bíróság Csatári Lászlót, a kassai internálótábor volt parancsnokát. A 97 éves egykori rendőrtisztet hajnalban vették őrizetbe, háborús büntet gyanúja miatt. Csatári László tavaly ősszel jelentette fel a jeruzsálemi Simon Wiesenthal központ. A szervezet igazgatója azóta többször sürgette a férfi bíróság elé állítását. Az ügyészség szerint már július elején döntöttek arról, hogy gyanúsítottként hallgatják ki Csatári Lászlót.
Csatári László ellen a hét elején elfogató parancsot adott ki az ügyészség. A Wiesenthal központ sajtó nyilatkozatai után ugyanis Csatári László elköltözött bejelentett lakcíméről. A férfit a Nemzeti Nyomozóiroda célkörözési osztálya fogta el hajnalban egy budapesti lakásban. A rendőrök átadták az ügyészeknek, akik őrizetbe vették.
A budapesti nyomozóügyészség eljáró ügyészei a mai napon őrizetbe vették, és gyanúsítottként kihallgatták Csatári Lászlót háborús büntet miatt.
Kihallgatásán Csatári László tagadta a terhére rótt bűncselekmények elkövetését, és panaszt tett a gyanúsítás ellen.
Tagadta teljes körülön a terhére rótt bűncselekmények elkövetését, és ezt ő részletesen ki is fejtette. Különböző dokumentumokat csatolt, ugye akkori korabeli dokumentumok tömkelegét is, illetve személyes feljegyzéseit is csatolta, amiket ő úgy gondolja, hogy felhasználható a védekezés során.
Csatári Lászlónak a vele közölt gyanúsítás szerint 1944-ben a kassai internálótábor parancsnokaként köze volt csaknem 12 000 ember deportálásához. Kihallgatásán azzal szembesítették, hogy minden esetben jelen volt, amikor a deportálást végző csendőrség a németek által megszállt területeken lévő koncentrációs táborokba indította a fogvatartottakkal zsúfolt tehervagonokat. A gyanú szerint Csatári László emellett rendszeresen korbáccsal verte az internáltakat. A Simon Wiesenthal központ igazgatója szerint Csatárinak ukrajnai deportálásokhoz is köze lehet. Áprilisban a holokauszt emléknapján neveztük meg őt első számú gyanúsítottként, akkor találtunk újabb bizonyítékokat arra, hogy kapcsolatba hozható több száz zsidó Kassáról Ukrajnába való deportálásával, mondta Efraim Curov. A háborús büntettel gyanúsított Csatári Lászlót a bíróság házi őrizetbe helyezte. A férfi egy szót sem szólt, amikor kiengedték.
Mit szól a gyanúsításhoz?
A házi őrizet egyelőre egy hónapig tart, de a bíróság az ügyészség indítványára meghosszabbíthatja. Csatári László a lakását mostantól csak a bíróság engedélyével hagyhatja el. A házi őrizet szabályainak betartását a BRFK ellenőrzi.
Felháborító Magyarország külföldi segédlettel folyó lejáratása, az idézem, a vélt és mesterségesen gerjesztett antiszemitizmus elleni küzdelem jegyében. Ezt mondta Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezető helyettese a csatári üggyel kapcsolatban. Az ellenzéki politikus szerint úgy tűnik, hogy nyár nem telhet el anélkül, hogy a jeruzsálemi Simon Wiesenthal központ vezetője ne találná meg Magyarországon a legkeresettebb és legnagyobb náci bűnöst. 30 napra a rács mögé került Bándi Kata, a pécsi rendőrségi pszichológus meggyilkolásával gyanúsított férfi. Erről ma döntött a bíróság. Attól tartanak ugyanis, hogy megszökik, elrejtőzik vagy eltünteti a bizonyítékokat a 26 éves fiatalember. Pél László továbbra is kitart vallomása mellett, miszerint egyedül ölte meg a fiatal lányt, mert nem akart vele közösülni. Eközben Páva Zsolt, Pécs polgármestere bejelentette, még több térfigyelő kamerát helyeznek ki a városban. Elsősorban, ahogy fogalmazott, azokra a közterületekre, ahol nagyobb a rizikó.
4:11 körül 20-30 rendőr érkezett a pécsi törvényszék épülete mögé. Sorfalat alkottak, és még szalaggal is körbekerítették azt a biztonsági területet, ahová senki, még az újságírók sem léphettek be. Valamivel 10:30 után pedig megérkezett az a lesötétített autó is, amelyben P. László, Bándi Kata rendőrségi pszichológus meggyilkolásával gyanúsított férfi ült. A törvénycég hátsó garázsába ment be a kocsi. Alig több mint negyed órás várakozás után jött ki ugyanez az autó, benne ismét P. Lászlóval. Ennyi idő alatt már döntött is a bíróság arról, hogy 30 napra előzetes letartóztatásba helyezik a 26 éves férfit.
Aljas indokból elkövetett emberülés büntettének megalapozott gyanúja miatt bíróság megítélése szerint fennáll a szökéssel rejtőzés veszélye, a tanúk befolyásolásának, tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésének a veszélye. A bíróság az előzetes letartóztatást egy hónapra rendelte el, azt valamennyi fellebbezésre jogosult tudomásul vette, így a végzés jogerős.
P. László kirendelt védője tárgyalás után azt mondta, hogy a férfi ismét beismerte a gyilkosságot, és állítása szerint csak most tudatos benne, hogy mit tett.
Mindenben fenntartja a rendőrségi vallomását és megbánta a cselekményét.
A férfi vallomása szerint a lányt nem ismerte, vele véletlenül találkozott a háza előtt, ahol leszólította. Majd megpróbálta megerőszakolni, de a lány védekezett. Ezután erre a bokros területre menekült, ahol a férfi utolérte és megfojtotta, majd kifosztotta.
Kapitán ennyiben helyesen adott hangot annak, hogy jó szakmai munka folyt.
Páva Zsolt Pécs polgármestere tájékoztatást kért a városi rendőrkapitánytól, majd bejelentette, hogy hamarosan még 10 köztéri kamerát szerelnek fel a városba a meglévő 30-on kívül.
Azokat a közterületeket, ahol a rizikó nagyobb, vagy fokozottabb, ott legyen mindenképpen kamera, tehát ezt a megfigyelő rendszert kell a város minél több pontján kiterjesztenünk. Ezt a megindult programot kell felgyorsítanunk végső soron.
A polgármester azt kérte a városi kapitánytól, hogy gyakrabban járőrözzenek a városban. Mint mondta, a cél az, hogy csökkenjen a bűncselekmények száma, így biztonságosabb legyen a város.
Várható volt egy hasonló eset a városban, mert megromlott a közbiztonság, ezt mondta Németh Zsolt, jobbikos országgyűlési képviselő Pécsett. A politikus ismét megerősítette, hogy az ellenzéki párt szerint a kirívóan súlyos bűncselekmények esetében újra alkalmazná a halálbüntetést.
Jobbik ugye megalakulása óta azt mondja, hogy vissza kell állítanunk a halálbüntetést. Az ilyen kirívóan társadalom ellenes szörnyű bűncselekményeknél ezt alkalmazni is kéne. És ezt már ugye megfogalmaztuk például a legutóbb a vadászgyilkosságok után, ugye ott is egy szörnyű kivégzés történt.
Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát Damaszkuszban a Nemzetbiztonsági Hivatal épületénél. A detonációban meghalt az ország védelmi minisztere és a katonai hírszerzés főnöke is. Az ott tanácskozó kormánytagok és magasrangú biztonsági tisztségviselők közül többen megsebesültek.
A merénylet a heves damaszkuszi harcok negyedik napján történt. A felkelők általános támadás alá vették a fővárost, és még soha nem kerültek ennyire közel az Assad család és a hatalmi elit központjához. Az öngyilkos akciót a Nemzetbiztonsági Hivatal szigorúan védett épületénél hajtották végre. Az biztos, hogy életét vesztette a védelmi miniszteren kívül Bashar el-Assad elnök sógora, a katonai hírszerzés főnöke. A merényletet egy szíriai lázadó iszlamista csoport vállalta magára. Az öngyilkos merénylő az államfő belső körének egyik testőre volt. Azt nem tudni, hogy a támadás pillanatában ott tartózkodott-e Bashar el-Assad elnök. Eközben a világ vezető politikusai folyamatosan a szíriai helyzet lehetséges megoldásáról tárgyalnak. Ban Ki-moon ENSZ főtitkár Pekingben, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig Törökországban egyeztetett. A harcokban eddig rengeteg civil vesztette életét, és egyre több menekült érkezik az országba. Most körülbelül 40 ezeren lehetnek, mondta a török államfő. A 15 tagú NSBT ma szavaz arról, hogy a világszervezet megfigyelői további 45 napot maradhassanak Szíriában. Ezt Kína és Oroszország is támogatja. Azt a javaslatot azonban továbbra is megvétózzák, amely külső katonai lépésre adna felhatalmazást.
Keresett a rabmunka Romániában, mert olcsó és megbízható. A nagyváradi börtönben a munkaterápia évek óta része az elítéltek szociális nevelésének. Most azonban lehetőség nyílt arra, hogy bárki elítélteket szerződtessen bizonyos munkák elvégzésére.
Keresünk 250 lejt, azt elküldhessük, vagy telefonálhatunk belőle.
Ennek a fiatalembernek 8 hónap letöltendője van még a nagyváradi börtönben. Napi 8 órában takarítja a város zöldövezeteit. Csak az enyhébb bűncselekmények elkövetői vehetnek részt a rabmunkaprogramban. Fizetést kapnak, valamint minden 4 ledolgozott nap után egy nappal csökkenthetik a büntetésüket. A körös partját most 30 rab takarítja Nagyváradon. Az önkormányzatnak megéri őket alkalmazni. Az elítéltek fele annyi órabérrel dolgoznak, mint más, és ez most nekünk a válságban az elsődleges szempont volt. Elégedettek vagyunk a munkájukkal, mondja az önkormányzat szóvivője. A polgármesteri hivatal december végéig folyamatosan tud munkát biztosítani az elítélteknek. Elsősorban a szakképzetlen munkára van igény. A rabok kinti élethez való szoktatása része az intézményben zajló nevelési munkának. Ez idő alatt nem csak dolgoznak, de munkát is tanulnak, ami a szabadulásukkor hasznukra válhat, mondja a váradi börtön sajtószóvivője. A munkáltató mentesül az adófizetés alól, a büntetés végrehajtási intézet biztosítja a rabok őrizetét és étkeztetését. Mezőgazdasági munkára, park és zöldövezet rendezésre, árokásásra alkalmaznak elítélteket, de ha van igény rá, cégeknek is biztosítják az olcsó munkaerőt.
Az igazság napja mottóval szeptember 1-én nagyszabású tiltakozó megmozdulást szerveznek a történelmi magyar egyházak a Sepsis-Szentgyörgyi Székely Mikó kollégium visszaállamosítása ellen. Hangzott el a 10. napja folyó tüntetésen. A Sánta Imre lelkipásztor által kezdeményezett akció iránt napról napra nő az érdeklődés.
Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé!
Fél óránként zsoltárok felolvasásával és közös imával tiltakoznak Sepsis-Szentgyörgyön a buzaui bíróság ítélete ellen. A tüntetésre tegnap eljött Markó Attila államtitkár is, akit a Mikó Visszaszolgáltató Bizottság egykori tagjaként két társával együtt 3 év börtönre ítélt a buzaui bíróság.
Nem vesztem el, nem süllyedtem el, hanem ugyanúgy küzdök a magam módján, de ezzel azt is akarom jelezni, hogy ez a történet már nem rólam szól, ez már sokkal többről szól, és ettől függetlenül szolidárisak kell legyek azokkal, akik velem szolidárisak.
A politikus példaértékűnek nevezte a bigfalvi lelkipásztor egyéni tiltakozó akcióját, amelynek híre már bejárta a világot. Azt mondta, a demonstráció alapot adott arra, hogy az RMDSZ két európai parlamenti képviselője, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa Vivian Reding elé terjessze az ügyet. És azt is lehetővé tette, hogy a történelmi egyházak erdélyi szintű megmozdulást tervezzenek.
A szeptember 1-i országos megmozdulás ki fogja mindenképpen mutatni, fejezni azt, hogy az erdélyi magyarság szolidáris egymással, de azt is, hogy nem lehet vele a végletekig elmenni és mindenfajta igazságtalanságot megtenni.
Az Erdélyi Református Egyházkerület püspök helyettese elmondta, az igazság napja mottójú tiltakozó akcióközpontja Sepsis-Szentgyörgy lesz, ahol a tüntetők mellett minden erdélyi magyar egyházi vezető jelenlétére számítanak.
Krisztus él bennem mottóval megkezdődött a 30. Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, amely a magyar katolikus fiatalok egyik legnagyobb múltra visszatekintő évente megrendezett Kárpát-medencei lelki programja.
30. alkalommal gyűltek össze a fiatalok Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat több évtizede magyar katolikus fiatalok százait vonza a Kárpát-medence minden pontjáról.
Fontos, hogy amit tanulunk és amit kapunk, azt terjeszteni tudjuk, úgy a családban, mint nagyobb körökben, és nagyon jó az, hogyha van egy mag, amiből később virág nőhet.
16. Benedek pápa a hitévének nyilvánította a 2012. októberében kezdődő időszakot.
Ha csak szavakkal hirdetik a kereszténységet, az egyáltalán nem hiteles. Szerintem az mindennapjaikban kell megélniük azt, hogy ők keresztények. A cselekedeteikkel és a viselkedésükkel.
A résztvevők kiemelten foglalkoznak az evangélium korokat, társadalmakat átívelő állandóságával, azzal, hogy annak hiteles tolmácsolásához, a fiatal nemzedékek megszólítására is alkalmas új nyelv és megújult szív szükséges.
Csak ilyenről lesz szó, hogy a mai ember nyelvén hogyan kell elmondani az evangéliumot, hogy van Isten, ez a mini evangélium, hogy szeret bennünket, hogy eljött, hogy megbocsát és hogy hazavár, hogy lesz örök élet.
A rendezvényen egyházi és világi meghívottak tartanak előadást. A találkozó július 22-én vasárnap Szent Misével zárul.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Én köszönöm figyelmüket, és ha tehetik, maradjanak továbbra is a Duna Televízió képernyője előtt. Szép estét kívánok, viszontlátásra!
Imádok nevetni, de mióta műfogsót viselek, sokkal óvatosabb lettem. Nevetés közben mindig attól tartottam, hogy a fogsorom meglazul. Végül a férjem megkérdezte, hová lett a lány, aki mindig felszabadultan nevetett.
A korregát javaslom akkor is, ha a műfogsor jól illeszkedik, mivel erős tartás biztosít akár 12 órán át.
A korregát most már rendszeresen használom, a férjem ismét nevető lánynak hív.